Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, és amint megírva találjuk, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében a 15. fejezet 4. versétől a 13. a következőképpen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségébe. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet énekelek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, és ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Az adventi időben ma már egyre gyakoribb, hogy az adventi koszorú a templomokban is jelen van, az evangélikus templomok sokasságában. És miközben nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a nagyon kifejező és szép jelkép evangélikus gyökerű, és már nem csak evangélikus kereteken belül használják, fontos látnunk azt is, hogy az adventi koszorú beszédesen reménységről szól, ugyanúgy, ahogyan mai igénk is. Reménységről szól. Hiszen abból a valóságból indul el, hogy ebben a világban nagy a sötétség. Nem csak fizikailag, hiszen december derekán nagyon hosszúak az éjszakák. Keveset van fönt a fény, a világosság. Ritkán látjuk a napot ebben az időben, és alig várjuk már, hogy megforduljon ez a folyamat, és a fény, a világosság győzzön a sötétség fölött. De ti velem együtt nagyon jól tudjátok azt, hogy az igazi nyomorúság az nem az, hogy hosszú az éjszaka és rövid a nappal, bár van, akinek ezt is nehéz elviselni, sokkal nyomasztóbb az, hogy látjuk ebben a világban azt a fajta sötétséget, ami megjelenik az erkölcsben. Látjuk azt a fajta sötétséget, ami megjelenik a mindennapi gazdasági életben, politikában, sok-sok mindenben az egész életünket keresztül kasul átjárva. Tapasztaljátok, tudjátok jól, hogy mennyire átjárja ez a bizonytalanság, ez a sötétség, reménytelenség, az életünket akkor, amikor meglátogat egy baj, egy betegség, amikor beköszönt a mi otthonainkba is az elmúlás gyötrelme, szomorúsága. Igen, az adventi koszorú a maga szépségében, varázsában reménységet közvetít, mert azt hirdeti, várunk valakire, aki a sötétséget megtöri, várunk valakire, akinek az érkezése már előzetesen jelzi, hogy növekszik a fény, a világosság. Ma igénk, a római levél fölolvasott szakasza különösen is elénk állítja a reménység kérdését. Három gondolatot hoztam, ami a reménységet ma megvilágítja számunkra a felolvasott ige alapján. Az első, reményt ad az, amit már régen megírtak. Reményt ad, hogy közösségben lehetünk, és reményt ad, hogy Urunk állja a szavát. Reményt ad, amit régen megírtak. Itt Pál apostol fogalmazásában azt olvashattuk, hogy a mi tanításunkra, ha úgy tetszik, okulásunkra írták meg azt, amiből ma a prédikációs alapige is szólt. Nekünk lelkészeknek nem könnyű áthidalni általában 2000 éves távlatot. Hogy ősi szövegeket olvasunk föl, amelyet ugyan magyarított formában, mindig a beszélt nyelvhez igazított fordításban olvashatunk föl, de mégiscsak 2000 éve íródtak ezek a bibliai iratok, és sokszor olyan képeket, olyan példákat használnak, amit nagyon nehéz áthozni a 21. századba. Hiszen másfajta háttérből jövünk, mással találkozunk a napi életünkben, de keressük a mögötte lévő általános, örök igazságot. Nehéz ezt a hídverést megtenni, de fontos megtenni, mert a mi tanításunkra is irattak, ahogy olvastuk. A népi bölcsesség, a mindenkori népi bölcsesség nagyon sokszor torzít. A régi iratokat tanulmányozni azért is fontos, mert felfedezhetjük azt, és aki Bibliát rendszeresen olvas, gyakran fel is fedezi, hogy ha levesszük azokat a különbségeket, amiben a régiek éltek, és amiben mi élünk, akkor érzi az ember a lelkében, hogy rá rezonál, hogy ez nekem szól. Az, amiről ott szó van, az pontosan az a helyzet, amiben én is élek, ez nekem ad tanácsot. Isten megszólít engem. Amit leírtak, a mi okulásunkra írták le. És a népi bölcsesség mégis torzít. Mert a népi bölcsesség érdekes módon vagy azt mondja, hogy a világ az folyamatosan romlik, ezt nagyon régóta mondják az emberek, nem csak a mindenkori idősek, vagy a mai idősek mondják, hogy bezzeg, amikor mi fiatalok voltunk, még az egyházi élet is más volt, persze, hogy más volt. Ezt mondták az ő nagyszüleik is, és a nagyszülők nagyszüleinek a nagyszülei is. Találtak asszír időkből ékírásos feliratot, amelyen ugyanez a gondolat szólalt meg a mi időnkben. Panaszkodtak az akkori idősek a fiatalokra, akiket ők akkor már alig értettek. Ebben a gondolatban az jelenik meg, hogy a világ folyamatosan romlik. Lehet, hogy van, ami romlik. Én most ebben nem szeretnék mélyebben belemenni, csak jelezni szeretném, hogy van egy fordított gondolat is, ami legalább ennyire távol van a valóságtól és az igazságtól, amelyik optimistán azt mondja, hogy fejlődünk, előre jutunk, szépen egyre jobbá lesz egy csomó minden, csak meg kell várnunk, amikor legyőzzük a betegségeket. A fejlődés, optimizmus, ez a másik oldala ugyanennek. Testvérek, nézzünk csak oda arra, amit Isten igéje mond, amit megírtak, a mi okulásunkra írták meg. Mert évezredekkel korábban megírt üzenetek azért fontosak számunkra, mert leemelik ezeket a nagyon is emberhez kötött elgondolásokat, pozitív vagy negatív, romlásról vagy éppen megjavulásról szóló emberi mesterkedéseket. A Biblia azt mondja, hogy az ember kezdettől fogva romlott. A Biblia azt mondja el, hogy az emberrel alapvetően az indulásától kezdve baj van. És nem csak a mai idők emberével. A tegnapival is baj volt, meg a tegnap előttivel is. Ezt ettől függetlenül, hogy ezt nem jó hallani, fontos hallani. Fontos hallani, mert csak ebben az esetben keresi az ember a kiutat. Keresi a világosságot a sötétségben, keresi a kiutat a reménytelenségben. Madács az ember tragédiájában végigvezeti az emberiség történetén az embereket, és valójában azt ábrázolja gyönyörűen, hogy a díszletek változnak, az eszmék változnak, de az emberi problémák ugyanazok maradnak. És ez ma is így van. Mégis reményt ad az, hogy amit megírtak, azok hiteles szavak, igaz üzenetek, mert az ember azt éli át, noha nem dicsérgeti meg a Biblia túlzottan az embert, azt érti meg belőle, hogy a térképen vagyok. Mert nincs semmiféle félreértés, pontosan arról szól a Biblia, amit tapasztalsz, tapasztalunk. Arról szól a Biblia, hogy az emberrel baj van. Mi szeretjük ezeket áthárítani csoportokra, vezetőkre. A Biblia nem erről beszél. Ne kívül keresd a bajt. Ne gondold azt, hogy bennünket nyomorgató problémáknak az oka rajtunk kívül van, a csoportunkon kívül van. A Biblia azt mondja el, hogy a probléma velünk, emberekkel van. És mégis reményt ad ez a tudat, ez a tudás, mert elindít bennünket a keresésben, a kiút meglátásában. A másik okunk, amiről Pál apostol beszél, reményt ad az, hogy felfedezhetjük egymást. Nekünk most erről kaposváriaknak egészen konkrét élményünk és tapasztalatunk van, hiszen olyan szeretettel fogadtatok, hogy még a buszunk éppen csak begördült a településre, itt a templom előtt már egy tábla fogadott bennünket, igazán jól esett. És jól esik az, hogy a testvéri találkozásra lehetőség van. Jól esik az, amikor egy gyülekezet fogadja a vendégeit, jól esik az, hogyha megélhetjük az összetartozást ebben az értelemben is. Annyi dolog köt bennünket össze, hogy ha elkezdenénk szépen sorolni, csak meglepődnénk egyik másikon. Mert így a buszon szóba került, hogy sokan azt se tudták, hogy ez a nagy tarcsa hol van. Többen vannak, sőt, kevesebben vannak azok, akik jártak már itt. És mégis átéljük azt, hogy nagyon sok minden hasonló a kis különbségek ellenére. Összeköt bennünket az, hogy egy testnek, egy egyháznak vagyunk a tagjai. Vasárnapról vasárnapra, noha nem ugyanaz a személy áll a szószéken, de ugyanarról az igéről hirdeti az igét. Ugyanarról prédikál. Összeköt bennünket nem csak az, hogy énekkarjaink másodszor találkoznak. Összeköt az bennünket, hogy közös például a templomaink építője. A kaposvári templom 3 évvel korábban ugyanannak a Sándi Gyulának a tervei alapján épült, aki a nagytarcsai templomot építette. Összeköt egy csomó minden. De az igazi közös mégsem ez közöttünk és bennünk és számunkra. Nem a Luther kabát, nem az adventi koszorú az igazi közös alap, nem a két karvezető barátsága, nem Sándi Gyula az építész, az igazi közös kapocs a közös reménység, akire vár az adventi gyülekezet. A közös gyökér, a közös kapocs az a Jézus Krisztus, akinek az érkezésére várunk, akinek az érkezése valamennyiünk számára és valamennyiünk életében oszlathatja a sötétséget, reményt és világosságot gyújthat. A közösség Isten nagy csodája. Most, ezen a mai napon, ebben a találkozásban azt élhetjük át, hogy az énekkarok közösen is énekelnek. Az éneklés, a zene, a maga sajátos közegében és a sajátos szabályai szerint pontosan azt mutatja be, ami a közösség csodája, hogy különböző hangszíneken is, különböző hangokon is énekelhetünk szinkronban, énekelhetünk harmóniában. Ugyanúgy, ahogyan a Krisztus népe különböző településeken, különböző helyeken megélheti az összetartozást annak ellenére, hogy egy csomó mindenben különbözünk. Összetartozhatunk az ő szeretetében, és egymás hite által épülhetünk. Egymás hitéből tanulhatunk, meríthetünk. De legfőképpen mindannyian az igazi, lényeges kútból, forrásból meríthetünk, aki maga a mi megváltó úrunk. És harmadik, reményt ad az, hogy úrunk szava nem csak régi, nem csak időt álló, de beteljesülő ígéret. Kaposváron az ottani színházban, a Csiky Gergely színházban a három nővért játsszák most ezekben a hetekben, és ez a mű, Csehovnak a műve rendkívül érdekesen kapcsolódik az adventi várakozáshoz, abban az értelemben, hogy ezek a testvérek tulajdonképpen különböző álmokat szőnek, különböző reményeket táplálnak saját magukban, ami a darabot végignézve azért mellbevágó, mert ezek egyike se teljesül be. Az egyik, aki már férnél van a három nővér közül, ábrándozik egy másik férfiről. Egy másik, azt talán úgy fogalmazhatnánk, hogy magába talán a szerelembe szerelmes, mert nem is tudja még egy személyhez se kötni. Különböző álmokat kergetnek ezek az emberek. Van, aki arról álmodozik, hogy majd Moszkvába kerülve minden megváltozik, és minden jó lesz. Érdemes ezen elgondolkodni az adventi időben, hogy a mi várakozásaink, azok mennyire beteljesülő várakozások, mennyire reális várakozások, mennyire stabil dologhoz kötött várakozások, mennyire értelmes várakozások. Kedves testvérek, a páli bizonyságtételnek a csodája az, hogy ő nem illúziókat ábrázol és fest föl, nem arról beszél, hogy gondolj valamit, és akkor majd, ha imádkozol, akkor az meg lesz. Nem ilyesmiről van szó, hanem arról van szó, arról beszél, hogy Isten, aki tudja jól, hogy milyen utakon vezet az ember élete, a mi életünk, milyen nehézségekkel küszködünk, hogy az igazi problémánk gyökere az a bűn, amiből szabadulásra vágyunk, és szabadulásra van szükségünk, erre hozza a megoldást Jézus Krisztusban. És az a profécia, amit idéz Pál apostol, Ézsaiás így szólt, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. Benne reménykedhetnek a népek. Hogy nem csak megszólalt ott a bűnbeesés hajnalán, hogy jön majd valaki az asszony utódai közül, aki a kígyó fejére tapos, hanem ez az ígéret valóra válik a történelemben, valóra válik a mi javunkra, a mi reménységünkre és üdvösségünkre. Ő hozza a föloldást, a megoldást, ő hozza a világosságot, hogy beteljék a mi hiányunk, hogy reménységünk legyen. Reménységünk legyen, ami beteljesül, ami valósággá válik. Ő benne valósággá válik. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a régi írások a mi okulásunkra irattak meg. Köszönjük neked, hogy benned megélhetjük az összetartozást, és egymás hite által épülhetünk. És köszönjük, hogy a te szabad nem csak régi, de olyan szó, ami beteljesül, mert tartod szabadat, valóra váltod ígéreteidet. Ebbe kapaszkodhatunk, és nem a saját álmainkba, nem a magunk szőtte reménységekbe, hanem a te ígéreteidbe. Kérünk, légy velünk az adventi időben, hogy a te kezedbe kapaszkodva reménységünk legyen, hogy tudhassuk, hogy nehéz időkben is veled járhatunk, benned bízhatunk, és benned célba érhetünk. Amen.